úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 78. részéből.
Ászár tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felén fületeket, amikor beszélek, mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és a felnőnek beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez, mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett. Őseik előtt csodákat művelt, Egyiptom földjén, Coán mezején, tengert vágott ketté, és átvezette őket, a víztömeget gátként állította meg. Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűzfényével. Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inni a mélységből. Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdított a levizüket. De továbbra is vétkeztek ellene. Lázongtak a felséges ellen a pusztában. Próbára tették Istent vágyaikkal, ennivalót kérve kívánságuk szerint. Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták. Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? A sziklára ugyan ráütött, folyt a víz, és patakok áradtak. De tud-e kenyeret is adni, és húsról gondoskodni népének? Az Úr ezt hallva megharagudott, és tűz robbant fel Jákob ellen, haragra gerjedt Izrael ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak segítségében. Parancsot adott a magas fellegeknek, és megnyitotta az égi kapukat. Manna esőt hullatott rájuk eledelül, mennyei gabonát adott nekik. Isteni kenyeret evett mindenki, eledelt küldött, hogy jól lakjanak. Keleti szelet támasztott az égen, és déli szelet hajtott erejével. Annyi húst hullatott rájuk, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövénye. Táborukra hullatta azokat, hajlékaik köré. Ettek, és igen jól laktak. Amit csak kívántak, megadta nekik. De nem hagytak fel kívánságaikkal, bár még szájukban volt az étel, ezért haragra gerjedt ellenük az Isten, megölte legjobbjaikat, leterítette Izrael fiait. Ezek után is csak vétkeztek, és nem hittek csodáiban. Ezért hiába valóságba hagyta telni napjaikat, esztendeiket rémületben. Ha öldökölni kezdte őket, hozzáfolyamodtak, megtértek és kívánkoztak Isten után. Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, a felséges Isten a megváltójuk. De csak szájukkal hitegették, nyelvükkel hazudoztak neki. Szívük azonban nem tartott ki mellette, nem voltak hűségesek szövetségéhez. Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafolytja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Meggondolja, hogy halandók ők, olyanok, mint a tova tűnő szél, amely nem tér vissza. Hányszor lázadtak ellene a pusztában, hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban. Sokszor kísértették az Istent, megbántották Izrael szentjét. Nem gondoltak hatalmára és arra a napra, amelyen kiváltotta őket a nyomorúságból, amikor jeleket tett Egyiptomban és csodákat Coán mezején. Véré változtatta a folyókat, nem ihattak a patakokból. Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy marják őket, és békákat, hogy romlást hozzanak rájuk. Termésüket a cserebogárnak adta, munkájuk gyümölcsét a sáskáknak, szőlőjüket jégesővel pusztította el, fügefáikat felhőszakadással. Állataikat jégesővel verette, jószágaikat villámokkal. Rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító angyalok seregét. Utat nyitott haragjának, nem óvta meg őket a haláltól, életüket dögvésszel sújtotta. Levágott minden elsőszülöttet Egyiptomban, a férfi erő első termését hámsátraiban. Útnak indította népét, mint juhokat, vezette, mint nyájat a pusztában. Biztonságban vezette őket, nem rettegtek, de ellenségeiket a tenger borította el. Bevitte őket szent területére, erre a hegyre, melyet jobbjával alkotott. Népeket üzött ki előlük, nékik osztotta ki azoknak birtokát, Izrael törzseit telepítette sátraikba. De ők kísértették a felséges Istent, lázadoztak, és nem tartották meg intelmeit. Hűtlenül elpártoltak, mint őseik, csalódást okoztak, mint a meglazult íj. Áldozó halmaikkal haragították, és bávány szobraikkal ingerelték. Ezt hallva Isten felháborodott, és nagyon megutálta Izraelt. Elvette silói lakóhelyét, sátrát, amelyben emberek között lakott. Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét ellenség kezébe. Népét fegyvermartalékává tette, mert megharagudott örökségére. Ifjait tűzemésztette meg, szűzeinek nem énekeltek názdalt. Papjai fegyver által estek el, özvegyei nem sírhattak. Akkor, mint aki addig aludt, fölébredt az Úr, mint egy bortól újongó hős, és visszaverte ellenségeit, gyalázatba döntötte őket örökre. De József sátrát megvetette, nem Efraim törzsét választotta, Júda törzsét választotta ki, a Sion hegyét, mert azt szereti. Magasra építette szentélyét, akár az eget, örök alapot vetett neki, akár a földnek. Azután kiválasztotta szolgáját, Dávidot, és kivette őt a juhaklok közül. A szoftatos juhok mögül hozta el, hogy pásztora legyen népének, Jákobnak, és örökségének, Izraelnek. Pásztorolta is tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Istenünk, hogy megállhatunk színed előtt a te házadban. Dicsőítünk, Istenünk, hogy nincs senki hozzád fogható, és hogy mégsem zárkozol el előlünk. Hálát adunk neked, hogy megőriztél az elmúlt héten, és hálát adunk az ígért, hogy van hozzánk szavad. Kérünk, segíts nekünk, hogy tanulhassunk a történelemből, mások és a saját hibáinkból. Bocsásd meg, hogy sokszor nem hallgatunk rád, a saját fejünk után megyünk. Ne bűneink szerint bánj velünk, hanem a te nagy irgalmad szerint. És könyörgünk, Urunk, a te szent lelkedért, hogy értesse meg velünk az üzenetedet, és segíts nekünk, hogy tudjunk figyelni, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink, és hogy egész héten táplálékunk lehessen a te igéd. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a 78. Zsoltár 38. verséből hirdetem nektek. Istenről így szól az ige: ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Amen. Isten igéjére készülve a 161. dicséretünk első és második versét énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen, a Zsoltárok könyvének 78. részében, a 3., 4. és 7. versben. Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nékünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Amen. Historia est magistra vitae. A történelem az élet tanító mestere, vallja a latin közmondás. És kedves testvérek, ez a Zsoltár is erről beszél, mire is tanít a történelem. ez a mai alkalomnak a címe is, a történelem tanítása. De ez így önmagában nem teljesen igaz. A történelem nem tud megtanítani az élet dolgaira, csak a történelem ura, Isten. És itt kapcsolódunk éves témánkhoz is, az Isten tisztelethez. Mert az igazi Isten tisztelet tanítás nélkül elképzelhetetlen, hogy aztán majd elérkezzünk az élet Isten tiszteletéhez is. Hiszen az Isten tiszteleten elhangzik a tanítás, de ez a tanítás azt a célt szolgálja, hogy végül az egész életünk Isten tiszteletté váljék. A felolvasott három vers alapján keressük most Isten üzenetét. Az első gondolat az, hogy a tanításnak egy láncolata áll előttünk. Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük. Így mondja a zsoltáros Ászáf, atyáink beszélték, mi hallottunk és tudunk, és nem titkoljuk el fiaiktól. Tehát az előttünk járók nemzedéke, a mi nemzedékünk és a jövő nemzedék egy láncolatot alkot. A tanításnak a múlttól a jövő felé kell haladnia, mert jaj a feledékeny nemzeteknek. Sajnos a mi népünk, a magyar nép a világon az egyik leginkább feledékeny nemzet, és ezért is vagyunk ilyen állapotban, mint amilyenben vagyunk. Így lett a szabadságharcot vérbe folytó Ferenc Józsefből a végére Ferenc Jóska. Így lett a szovjet tankokat behívó Kádár rendszeréből a legvidámabb barak, a gulyás kommunizmus szintere. Olyan sok mindent elfelejtünk, mert nem akarunk emlékezni rá. És még inkább így feledtük el, hogy a nemzet megtartója mindig is az Isten igéje és a szív megújulása volt a mohácsi vészt követő magyarországi reformációtól kezdve egészen a második világháború utáni ébredésig. A nemzetet mindig az Isten igéje felé fordulás újította meg. A mohácsi vész, így mondjuk, hogy Magyarország egyik legnagyobb katasztrófája volt, de lelki értelemben nem. Mert akkor kezdték hirdetni a prédikátorok, hogy a bűneink miatt történt mindez. És a nép Isten felé fordult. És így volt ez évszázadokon keresztül. Újra és újra megújult a magyar nép, amikor Isten felé fordult. Legutoljára akkor, amikor a 46-os, 47-es, 48-as esztendőkben a világháború után az ébredés jellemezte Magyarország népének jelentős hányadát. De olyan könnyen elfelejtjük mindezeket, mert feledékeny nemzet vagyunk, az apák nem tanítják fiaikat Isten ismeretére. Mert ez a lényeg. Mondtam, hogy feledékeny nemzet vagyunk, de leginkább azért vagyunk feledékeny nemzet, mert amit az apák lelki értelemben megtanultak, elfelejtik átadni fiaiknak. És ezért a fiúk már nem ismerik Istent. És éppen itt jutunk el a tanítás tárgyához. Másodjára erről kell beszélnünk, amikor látjuk, hogy milyennek kellene lennie a tanítás láncolatának, akkor nem közömbös az, hogy mire tanítjuk a felnövekvő nemzedéket. A tanítás tárgya kettős. Egyrészt szólnunk kell, tanítanunk kell Isten hatalmas tetteiről. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. És aztán az egész Zsoltárban látjuk azokat a csodákat, amelyeket Isten tett az ő népével. Ahogyan kivezette őket az egyiptomi fogságból, ahogyan keresztül vezette őket a Vöröstengeren, méghozzá száraz lábbal, ahogyan vezette őket a pusztában, megelégítette őket mannával, mennyei kenyérrel és kősziklából fakadó vízzel, és ahogyan bevezette őket az ígéret földjére, ahogyan végül királyt is adott neki, hiszen Dávid személyével fejeződik be ez a Zsoltár. Az Isten hatalmas tetteit kell tanítani a felnövekvő nemzedéknek. De ez nem elég olyan értelemben, hogy beszél a Zsoltár, és nekünk is beszélnünk kell a feledékenység és hálátlanság lázadásáról. Hiszen újra és újra visszatér a Zsoltár arra, hogy mindazok ellenére, amit Isten tett az ő népével, a nép hogyan felejtette el Urát, hogyan lett hálátlan iránta, és hogyan lázadt Isten ellen, hogyan volt mindig kívánós a nép, hogy valamit megkívánt, és hiába is adta meg Isten azt, mert újra és újra más dolgokat kívánt. És a végén a pusztában vándorló nép visszavágyott Egyiptomba. A megszépítő messzeség azt mondatta vele, hogy hiszen ott volt hús, amit ehettünk. Igaz, hogy Mózes második könyvének elején le van írva az a nagy nyomorúság, ami jellemezte a népet Egyiptomban, hogy hogyan éltek rabszolga sorsban. De azt már elfelejtették, csak a húsra és a halra emlékeztek, aminek persze a fele sem volt igaz. Tehát a tanítás tárgya kettős, egyfelől Isten hatalmas tettei, másfelől a feledékenység és a hálátlanság lázadása. Mind a kettőt hangsúlyozni kell. Mit tett Isten, és mire vagyok képes én? Mert én önmagamban nem vagyok képes másra, mint hogy feledékeny hallgató legyek. El kell mondani Isten csodáit. Isten csodáit a teremtésben, a gondviselésben, a kiválasztásban, a megváltásban, a megszentelésben. A Biblia ezért mond mindig történeteket. Az ige nem egy száraz elméleti fejtegetés, hanem mindig beszámol Isten cselekedeteiről a történelemben. A történeteken keresztül mutatja meg az Úr hatalmát, ahogyan Ábrahámot elhívta Ur Kasdimból, aztán Háránból is, ahogyan ígéreteket tett neki, ahogyan Ábrahám járt az Istennel, ahogyan hitéből olyan cselekedetekre is képes lett volna, amelyek arról tanúskodtak, hogy mindenét képes lett volna odaadni. Ahogyan vitte volna egyszülött fiát, Izsákot feláldozni a Móriá hegyére, mert így szólt a próbatétel. Aztán Izsák története, Jákob története, Mózes, az egyiptomi szabadulás, a pusztai vándorláskora, Józsué, a honfoglalás, a bírák szomorú időszaka, a királyság, Saul, Dávid, Salamon, a kettészakadt ország, de legfőképpen, ami Urunk Jézus Krisztus személye és küldetése. Ezek történetekben vannak elmondva. Azért, mert Isten csodáiról elméleti szárassággal beszélni nem lehet. Isten csodáiról csak úgy lehet beszélni, hogyha látjuk a múltat, látjuk a jelent, és bízunk benne a jövőben. Legfőképpen Jézus személye és küldetése, ahogyan négyszer is le van írva az Új Szövetségben, mindaz, amit Jézus mondott, tanított, cselekedett, de legfőképpen a Golgotai kereszt, ahol az életét adta értünk, hogy minket a bűn rabszolgaságából megmentsen, és az életre juttasson. Ezek történetekben vannak elbeszélve. Az Úr csoda tetteit történetekben mondja el a Biblia. De el kell mondani az ember nyomorúságát is, és az ember nyomorúságát sem elméleti fejtegetésben írja le a Biblia, hanem megint csak történetekben. hogy hogyan lett az ember Isten iránt hálátlanná, hogyan hagyta el az Urat, hogyan esett újból és újból bűnbe, hogyan lett kis hitűvé, engedetlenné. A történetekből láthatjuk, hogy kicsoda Isten, és kik vagyunk mi. Hogy mi annak ellenére, amit Isten tett értünk, mire vagyunk képesek. Mi a személyes életünkre nézve, hogyan tapasztaljuk meg Isten csodáit, tetteit, hogyan járja át szívünket az ő szava, és mi ennek ellenére hogyan vagyunk képesek úgy élni, ahogyan élünk. Ez a tanításnak a tárgya. De mindez nem öncélúan történik. Nem azért mondja el Isten igéje, hogy milyenek vagyunk mi, hogy ostorozzon bennünket csupán. Hanem mindennek célja van. Méghozzá hármas célja. Az egyik az, és ez a legelső, amit így olvasunk az igében, hogy Istenbe vessék reménységüket. Hogy Istenbe vessék reménységüket, mert annyi felé keresnénk különben a reménységet. De nem találnánk más, mint a csalfa vak reményt, ahogyan Csokonai mondja. Mert egy reménységünk lehet csupán Jézus Krisztus a mi reménységünk. A tanítás legfőbb célja az Isten iránti hit és bizalom. A tanítás legfőbb célja a megtérés, az újjászületés. Hogy Istenbe vessük reménységünket, talán életünkben először, és onnantól kezdve mindvégig. És ezzel összefügg a második, hogy el ne felejtkezzenek Isten dolgairól. Kedves testvérek, olyan szomorú körülnézni a mai Magyarországon, hiszen ez a mai világ olyan, mint az állatorvosi ló. Minden dolga azt példázza, hogyan felejtkezünk el Istenről. Hiszen olyan sokszor vetjük a hitünket, a bizalmunkat másba, olyan sokszor reménykedünk másban, és olyan sokszor nem Istent szeretjük, hanem önmagunkat és az anyagi javakat. Ennek a világnak minden dolga azt példázza, hogyan felejtkezünk el Istenről. Mert erről beszél a munkahelyek kegyetlensége, a legújabb kori kizsákmányolás diadalmenete, az erkölcs mélyrepülése, amit magunk körül is látunk, a televízióban is látunk. Az egész világban ezt látjuk, a házasságok és családok felbomlását, az oktatás válságát, az egészségügy tönkretételét. Én azt hiszem, hogy nem kell ezt folytatni, mert csak körül kell néznünk magunk körül. Az emberek bezárkózása, az érzéketlenség és érdektelenség, és mindez egyenesen arányos azzal, ahogyan egyre kevésbé vetjük reménységünket Istenbe. Tehát a tanítás célja, hogy Istenbe vessük reménységünket, hogy el ne felejtkezzünk az Isten dolgairól, de még folytatódik egy harmadikkal is, hogy az ő parancsolatait megtartsák. Mert a tanítás célja nem csak a megtérés, hanem az engedelmesség. A tanítás célja nem csak a szoros kapu, hanem a keskeny út. A parancsolat, a 10 parancsolat, Isten törvénye, de parancsolat a mi számunkra, Isten személyes akarata is életünkre nézve. A legfőbb pedig a kettős nagy parancs, a szeretet parancsa, hogy szeresd Istenedet, az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Olyan mértékben kellene szeretnünk, ami nem lehetséges önmagunktól. Ez nem megy megtérés nélkül. Kedves testvérek, ritkán szoktam könyvből felolvasni istentiszteleten, de éppen az elmúlt napokban olvastam egy könyvet, Viski Ferencnek a Fogoly vagyok című könyvét, és ebből szeretnék két oldalt felolvasni. Ez a könyv Viski Ferenc, erdélyi református lelkipásztor és Richard Wurmbrand, zsidó származású román evangélikus lelkipásztor barátságáról szól, és történeteket mesél el, és ebben olvastam egy olyan megdöbbentő történetet, amit szeretnék megosztani a testvérekkel, mert azt mutatja, hogy önmagunktól ilyenre nem lennénk képesek. Egyik alkalommal még a háború alatt, amikor Richard meglátogatta az egyik szomszédban lakó hívét, megismerkedett Antonescu marsal, egy magas rangú tisztjével. Nem gyanítva, hogy a lelkész zsidó származású, a tiszt avval kezdett dicsekedni, hogy milyen módszerekkel írtották a zsidókat, ölték meg a gyermekeket, az öregeket, hogyan taszították le őket a hídról a folyóba. Az egyik észak-moldovai helység igen nagy szerepet játszott a történetekben, nem csak a tiszt, hanem Richard számára is. Richard belekérdezett az elbeszélésbe, és hamarosan a felesége családjára ismert. Világossá vált számára, hogy Binci rokonai, ez a felesége, Binci rokonai is a katonatiszt elbeszélésében szereplő pogrom áldozatai lettek. Richard nem hozta szóba az egybeesést, a tiszt kedvében járva klasszikusokat zongorázott, és kedélyesen tovább beszélgettek. A tisztet elbűvölte a lelkész műveltsége, nem különben finom zongorajátéka. Richard áthívta újdonsült ismerősét hozzájuk, hogy ott folytathassák a muzsika élvezetét. A tiszt nagy örömmel fogadta a meghívást. Richard ismét zongora elé ült, ám amikor vendége kedvenc darabját játszotta, hirtelen felugrott a helyéről, és rákiáltott a tisztre. Te gyilkosa vagy a feleségem családjának. A tiszt hebegve, habogva kérte a bocsánatot, a földre roskadt, mint akiből elszállt minden erő. Richard átment a gyerekszobába, kiemelte alvó kisfiúkat az ágyból, és a tiszt karjaiba helyezte. Ilyen gyermekeket végeztél ki. Most pedig, folytatta Richard, bemegyünk mindketten feleségem szobájába, én felköltöm őt, és azt mondom neki, nézd, itt van az a férfi, aki megölte szüleidet és testvéreidet. A feleségem, amikor megérti, kivel van dolga, meg fog ölelni téged, és azt fogja mondani, áldott legyen az Isten, hogy megbocsáthatok szüleim és testvéreim gyilkosának. Ez történt azon a hajt. Bukarestben szóról szóra. Tudunk mi így szeretni? A tanítás célja ez, hogy higgyünk, hogy reménykedjünk, és hogy így szeressünk. De ez emberileg lehetetlenség. Ez csak Isten szent lelke tudja bennünk elvégezni. Amen. A 479. dicséret első és második versét énekeljük, hinni taníts, Uram! Ja, bocsánat, igen, elnézést. A 86. Zsoltár 5. 6. versét énekeljük. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg előtted, hogy nem tudunk mi igazán sem hinni, sem remélni, sem szeretni. Hogy ha jó szándékú életet élünk, akkor igyekszünk, de úgysem megy. Ezért hadd fogadjuk el a tanítást, hadd fogadjuk el a te tanításodat, és hadd köszönjük meg neked a tanításnak azt a láncolatát, hogy előttünk is voltak hívő emberek. Hadd köszönjük meg, hogyha bennünket is hívő emberekké tettél. és hadd mondjuk el a te csodáidat gyermekeinknek, hogy ők is halljanak mindarról, amit szóltál, amit cselekedtél, és ha kedves neked, Urunk, hadd jussanak el ők is a hitre. És akkor majd hinni, remélni és szeretni fogunk, hiszen a tanítás célja nem csak a megtérés, hanem a keskeny úton járás, az engedelmesség, és legfőképpen a parancsolat célja a szeretet, az a szeretet, ahogyan te szerettél minket. Urunk, ez emberileg lehetetlenség, de a te lelked által a lehetetlen is lehetségessé válik. Kérünk, Urunk, hogy ilyen reménységet és ilyen bizalmat adj azoknak, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg. Urunk, te munkálkodj a szívükben úgy, hogy élő hittel beléd kapaszkodjanak gyászban, búcsúzásban, fájdalomban egyaránt. Így adj vigasztalást nekik. És így kérünk minden beteg, akár testileg, akár lelkileg beteg testvérünkért, ajándékozd meg őket azzal, hogy reménységüket beléd vessék, és akkor megtartatnak. És kérünk ugyanígy gyülekezetünkért, hogy te vezess bennünket a hitnek, a reménynek és a szeretetnek az útján, amíg meg nem érkezünk majd abba a birodalomba, ahol hitre nem lesz többé szükségünk, ahol reménységre nem lesz többé szükségünk, de ahol mindörökké megmarad a szeretet, mert az a legnagyobb. Urunk, ahogyan énekelni is szoktuk, égi látássá lesz a mi hitünk, és a mi reményünk beteljesedik. Hadd köszönjük ezt meg neked. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A testvérek foglalják el helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében. Neki legyen dicsőség most, és az örökkévalóság a ma nagy napján. Amen. Végezetül megkezdett 479. dicséretünknek a 4. versét énekeljük.